A születéshetét 2003-ban rendezték meg először. Az országos tájékoztató szakmai és kulturális rendezvénysorozat célja, hogy a várandósok és családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének, valamint a kísérő kiválasztásának tekintetében. Májusban tartják kapcsolódó programjaikat az ezzel foglalkozó szervezetek, egészségügyi intézmények, most essék szó a születés legfontosabb szereplőiről.
Dr. Kovács Judit, a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati intézete neonatológusa, és a témánk pedig a szoptatás. Miért fontos erre napjainkban különösen nagy hangsúlyt helyezni? Talán már nem figyelnek oda rá kellőképpen a mai anyukák, vagy mit vett ön észre a praxisában?
Az én 42 éves praxisomban nagyon sok mindent vettem észre, nagyon sok mindent fejlődtem én is, és nagyon sok tapasztalatot szereztem. Én úgy gondolom, hogy ezt a születéshete megjelölést egy kicsit mélyebben, ha értelmezzük, akkor ez nem is annyira a szülésről és az anyukákról szól csupán, hanem hát erről a kis lényről, akit várunk 9 hónapon keresztül. És valahogy én úgy érzem, az a 42 év hordaléka, hogy a 9 hónap alatt ő nem kap annyi figyelmet, mint amennyit a szüléstől való rettegés, hogy szüljek, mint szüljek, hogy lesz, mint lesz, majd csak lesz valahogy, ha megszültem. És egy kicsit felkészületlenül éri anyukákat az, hogy ez a kis lény, aki mindössze élni szeretne, életben szeretne maradni az anyatestén kívül, ez a kis lény, ez nem az a kis rózsaszín angyalka, akiket mi elképzeltünk, és egy kicsit az anyák nem annyira arra törekszenek, hogy megismerjék ezt a kisbabát, hogy milyen is tulajdonképpen, hanem ilyen idealizált elképzelésekkel várják az újszülött világra jövetelét, aki majd hagyja őket aludni, annyit teszik, amennyit én elképzeltem, olyan gyakran, ahogy én gondoltam, vagy ahogy nekem valaki ezt mondta, és akkor tulajdonképpen egy döbbenet, hogy ez a baba nem úgy viselkedik, és nem olyan. És ez különös a szoptatás kudarcát szokta eredményezni, mert nem vagyunk rá felkészülve, hogy hogy is működik ez a dolog tulajdonképpen. Az elmúlt évmilliós evolúció mit alakított ki bennünk és a viselkedésünkben, meg a babával való kommunikációnkban. Mert ez egy fejlődés eredménye tulajdonképpen, de mi valahogy a mesterséges táplálást próbáljuk rávetíteni erre a természetes folyamatra, és az ebből adódó őrült nagy különbség szokták anyukákat, hogy úgy mondjam, a padlóra tenni a szülés után, hogy ez a baba nem olyan, mint amilyet én elképzeltem, és nem úgy viselkedik. Tehát tipikus kérdése az anyának az, hogy levettem a mellemről, és sír. Akkor itt az első ötlet az, hogy biztos nincs tejem, vagy valamilyen fáj. És az egyetlen kézenfekvő megoldás az, hogy azért sír, mert levettem a mellemről. Ez nagyon ritkán jut eszébe bárkinek, főleg az először szülő édesanyáknak. Holott nagyon fontos lenne, és ez egy cáfolhatatlan tudományos tény, hogy a legoptimálisabb csecsemő táplálás a 6 hónapig tartó kizárólagos szoptatás, és a szoptatás folytatása a megfelelő minőségű kiegészítésekkel, akár 2 éves koron túl is, ahogy az a természetben és a természet népeknél is zajlik. Ugyanis megint csak azt mondom, hogy ez egy evolúciós csúcseredmény. Ritkán vesszük azt tudomásul, hogy a viselkedésünket is alakította az evolúció, és hát ugye ez etológiai alaptétel, hogy minél fejlettebb egy állatfaj, annál hosszabb és több gyámolítást igényel az utóda. Na most hát mi vagyunk az evolúció csúcs teljesítménye, tehát a mi gyermekünk az, aki a leghosszabb ideig igényli az anyukával való szoros kapcsolatot, főleg a testi kapcsolatot. Ez a kommunikációnknak az alapja. Az ölelkezés, a bőrkontaktus.
De most maradjunk a felkészülésnél, ugye? Manapság, amikor már könyvek garmadája és mindenféle felvételek és ilyen kismama oktatás, meg olyan kismama oktatás, tehát már minden a várandós anyukák rendelkezésére áll, és egyébként is azt gondolná az ember, hogy a szoptatás az valami ösztönös dolog, hogy az valahogy úgy magától kellene, hogy jöjjön. Most akkor hogy lehet erre felkészíteni egy anyukát?
Ebben az információ özönben nagyon nehéz eligazodni, hogy mi az az információ, amit melyik az, amelyik hiteles és elfogadni való, mert például szoptatási tanácsadók is vannak ilyen önjelöltek, akik nem túl sok mindent tudnak tudnak a laktáció élettanáról, meg semmiről se. Bizonyos dolgokat jól csinálnak, de kinevezik magukat tanácsadónak, és úgy érzik, hogy ők azok, akik felkentek ebben a tekintetben, holott ez nem így van. Na most felkészíteni ugye mindenki készülhetne, hiszen 9 hónap áll a rendelkezésére ebből a szempontból, és ragyogó könyvek voltak a könyvesboltok polcain, amik eltűntek. Tehát van például egy ilyen könyv, a Klaus házaspárnak a könyve, hogy a csodálatos újszülött. Egy darabig én ezt láttam, és aztán azóta sehol se. Akkor van egy nagyon ragyogó könyv a szoptatásról, ami nagyon sok mindenre, tehát életmódra, mindenre kitér a szoptatással kapcsolatosan, úgyhogy az negátolja a szoptatást, hogy anyósommal hogy beszéljek, stb. Házas élet és egyéb dolgok. Ezt Márta Gót Gumberger Elizabeth Horman írta ezt a könyvet, magyarra van fordítva, ez is eltűnt, pedig volt. És még sorolhatnám Éjszakai gondoskodás című könyv és egyebek. Ezzel szemben van egy csomó olyasmi, amit még Ransburg professzor úr is nem túlzott pozitívan nyilatkozott róla. Úgyhogy mondom, nehéz ebben eligazodni, mert sokszor ott könyvekben is a külcsínre, meg az ilyen laikus információkra hagyatkozunk, és nem a tudományos tételekre. Az interneten pedig magyarul is nagyon sok jó dolgot lehet találni. Van a szoptatás portál, van egy ilyen, akkor van olyan, hogy a lalecseligának lll.hu honlapja. Ezekről a honlapokról nagyon sok okos dolgot meg lehet tudni. Én ezt javasolnám az anyukáknak. Sok minden elérhető, csak mondom, a szelekció ezekből az információ özönből lenne nagyon fontos, hogy mi az, amit érdemes elolvasni és megszívlelni, és mi az, amit nem.
Azt sugallta nekem az előbb, amiket mondott, abból azt szűrtem le, hogy a mai anyukák többsége nem tud szoptatni. Tehát meg kell őket tanítani. Jól vettem ki a szavaiból?
Inkább én azt mondanám, hogy nem vagyunk a babára felkészülve, hogy az milyen. Tehát a magyar nyelvi hagyomány nagyon sok tapasztalatot hagyott ránk örökül, mert például ugye úgy fogalmaz, és ez más nyelvben nem ezekkel a szavakkal van jelölve, hogy az első 6 hetet gyermekkel töltsük ágyban. Tehát ne csináljunk más programot, hanem az első 1-2 hónapot szánjuk arra, hogy megnézzük, hogy milyen is ez a kis zsákba macska, mire van neki szüksége, hogy fejezi ki magát, honnan tudom én, hogy ne mindig egy harmadik embert kelljen megkérdeznem, hogy mire van ennek a babának szüksége, hanem a kommunikáció legyen közvetlen. És ebben segít az ölelkezés és a közvetlen bőrkontaktus, ez a bizonyos kenguru módszer, mivel hogy az utódgondozás szempontjából a főemlősök az úgynevezett utódhordozók. Tehát elég, ha a majom csemetére gondolunk, aki 3 évig nem levakarható az anya szőréről, az akkor megy szopni, mikor megéhezik, és úgy helyezkedik az emlőre, hogy hatékonyan tudjon szopni. Na ebben a 2 kérdésben a mi gyermekünk anyára van utalva, tehát ő akkor lesz megölelve, ha felveszi, és akkor lesz megszoptatva, és úgy lesz merrettéve, amikor anyuka úgy gondolja.
Lehet túlzásba vinni a szoptatást? Tehát lehet ennek egyébként túlon túl nagy jelentőséget, indokolatlanul nagy jelentőséget tulajdonítani? Most értem ez alatt, hogy vannak azért kisgyerekek, akik még 3-4 éves korukban oda mennek, anya pólója alá bújnak és ciciznek.
Kezdjük a kezdetén ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen a felnőttkori egészség szempontjából kimutatott tény, hogy ez a bizonyos 6 hónapot tartó kizárólagos szoptatás és a szoptatás folytatása akár 2 éves koron túl is segíti az újszülöttet abban, hogy a saját önkontrollja, ami genetikusan mindenkiben benne van, hogy mennyit tegyen igyon az éjség-szomjúság érzése által vezérelten, ezt ne töröljük ki belőle, amit viszont hatékonyan megtehetünk a 3 óránként X mennyiségű cumisüveges táplálással. És akkor megszűnik az önkontroll, ezeknél kimutatott tény, és nem a gyermekgyógyászok mutatták ki, hanem a diabetológusok, felnőttkori szívérendszeri betegségekkel foglalkozók, hogy sokkal gyakoribb az elhízás, és az ebből adódó szívérendszeri szövődmények, meg a 2. típusú diabétesz már serdülőkorban, felnőttkorban azoknál, akiket ilyen regula szerint etettek, azaz az önkontrolljától megfosztották. A anyateljes táplálást az alapvetően a baba szabályozza, amennyiben anya válaszkész. Tehát ezért mondom, hogy először meg kell tanulni felismerni a baba jelzéseit, és hogyha az anya erre reagál, akkor ez a párbeszéd, ez a hormonális párbeszéd kettejük között lezajlik. Na most arra a kérdésre, hogy mennyi ideig, hát én azt szoktam tapasztalni, hogy már mikor olyan 3-4 éves egy kisbaba, és én beszélgetek anyuval, és a gyerek hozza a mesekönyvet, anya azzal szereli le, hogy merre teszi a gyereket. Úgyhogy én ilyenkor felteszem a kérdést, hogy ki is akarja azt tulajdonképpen. Ugyanis, hogyha bejön a szoptatás, tehát technikailag is tudunk segíteni, mert ez a másik, a szoptatás feladásának egyik legfőbb oka, hogyha nem jól van mellen a baba, és ezáltal kisebesedik az emlő, túltelődik, amely és egy csomó ilyen probléma adódik az anya részéről, akkor könnyebben feladják. De ha technikailag jól megy, akkor ez ilyen orgazmus közeli jó élmény, és anya se szívesen hagyja abba. Nem árt, tehát az anyatej az sose árt, tehát az van olyan, hogy lefejtik a sok tejet, és apa iszza meg kávéhoz, tehát ez senkinek nem árt meg, tehát nem az anya tejjel van a probléma, hanem most azt szeretném tudni, hogy most ki akar szopni, vagy ki akar szoptatni. Azt azért vegyük figyelembe, hogy ugye a majom gyerek is 3 éves korában hagyja el az anya szőrét, és a mi gyerekünk pszichés leválása és körülbelül, tehát az én testkép, stb. Kialakulása, az körülbelül ide tehető. Tehát az önállósodási törekvések, meg a saját határainak a kipróbálgatása, és ide esik erre az életkorra. Úgyhogy körülbelül itt van az, amikor figyeljünk oda a babánkra, vagy gyerkőcünkre, aki már nem baba, hogy most tulajdonképp megint csak ő mit akar, mert változott a helyzet.
Beszélhetünk-e arról egy pár mondat erejéig, hogy ugye itt a klinikán az édesanyák mellett maradnak a kisbabák, hogyha megszületnek. Ez miért nagyon fontos a szakemberek szemszögéből?
Biztosan ismert ez az aranyóra fogalom, mostanában erről sok szó esik, hogy mennyire fontos például az állatvilágban az, hogy a szülést követően ne szeparálják el az újszülöttet, a emlős állat újszülöttjét az anyától, mert ez az anyai gondoskodó magatartás nagyon nagy mértékben károsítani tudja. Tehát megfigyelték azt, hogy minél hosszabb idejű, 5-10, 15 perc, 20 perc, 30 perc a szeparáció, az anya egy idő után nem fog gondoskodni az újszülöttjéről, illetve például a csordában élő állatoknál nem fogják egymást felismerni. És ez létkérdés az állatvilágban. Na most embernél is megfigyelték, hogy például ahol nem szoptatnak, ott sokkal több bizonyos körökben a gyermekek elhanyagolása, bántalmazása. Tehát a szoptatás ezeknek az esélyét is csökkenteni képes. Úgyhogy először is a szülés utáni közvetlen együttmaradás, az bizony ebben a korai úgynevezett érzékeny, szenzitív periódusban ezt az anya-gyerek kötődés nagymértékben elősegíti, és ebben nagy segítség a saját agyalapi mirigyben, ezt hangsúlyoznám, termelődő oxitocin hormon szemben azzal, amit gyógyszerként adnak, mert ennek a központi idegrendszerre való hatása is igen kifejezett, és hallottam dr. Varga Katalintól egy ilyen nyilatkozatot, hogy tulajdonképpen az oxitocin hormonnak a pszichés hatása az, ami segíti az anyákat abban, hogy második szülést is vállaljanak, tehát feletteti az első szüléssel kapcsolatos kellemetlenségeket, de ez a saját oxitocin. Na most, ha a baba ott van az anyuka mellkasán, és mint tudjuk az aranyóra leírásából, egy idő után maga közelít a mellre, és anyukát ott simogatja, stimulálja, és meg is találja az emlőt egy olyan 1-2 órán belül, hogyha egészséges az újszülött, akkor ez az édesanyában igen komoly oxitocin termelést tud provokálni, és a baba rátalál az emlőre, és ezt az oxitocint ő is megeszi, és anyukába is termelődik, és ez a kettejük kapcsolatát alapvetően meg tudja határozni, mindjárt az elején. Na most a tejtermelés az pedig azon múlik, hogy ürül a tej az emlőből, vagy nem ürül a tej a mellből. Tehát a szülés, meg az, hogy én szültem egy újszülöttet, az csak a lehetőségét adja ennek meg, de hogy konkrétan mennyi teje lesz valakinek, az a kiürített tej mennyiségnek a függvénye. Na most akkor, ha én az újszülöttet akarom kiszolgálni, akkor megint csak alá kell húznom, hogy nagyon fontos, hogy az ő kis jelzéseire reagálva szoptassam, azaz válaszkészen gondozzam a babámat, mert akkor a tejtermelésem is alakulni fog. Ebben egy nagy banánhéj, amin el lehet csúszni, a merretétel. Tehát mindenki ezzel kínlódik az elején, de ebben a megfelelően gyakorlott segítő tud segíteni.
Dr. Kovács Juditot, a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézetének neonatológusát hallották a szoptatásról.